Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.
Sziasztok, az Egy életem műsorát halljátok, Babik Edit vagyok, és vendégemmel a Balaton kávézókról fogunk beszélgetni. És ha most azt gondoljátok, hogy Közép-Európa legnagyobb tavának partjára sietünk, hát tévedtek, ugyanis Budapesttől közel 10 000 kilométer távolságba, Tokióba utazunk, ahol beszélgető partnerem már vár bennünket az online térben. Köszöntöm Merényi Krisztinát, a Tokiói Liszt Intézet, a Magyar Kulturális Központ vezetőjét. Szia Kriszta!
Szervusz Edit, üdvözlöm a hallgatókat én is!
Krista, én azt ígértem a hallgatóknak, hogy meginvitáljuk őket a Balaton kávéházba, Tokióba, de mielőtt belépnénk a kávéházba, kérlek, hogy mesélj egy picit magadról. Mióta élsz Japánban, egyáltalán milyen feladatot lát el a Magyar Kulturális Központ?
Én most már közel 2 éve élek itt Tokióban, és kulturális diplomataként dolgozom, ahol te is említetted, a Liszt Intézetet vezetem, és az itt folyó munkát irányítom. A mi feladatunk az, hogy a magyar kultúrát népszerűsítsük egész évben, a japán vendégek részére tartunk olyan programokat, amivel vonzóbbá tehetjük a mi országunkat a kulturális diplomácia eszközkárával.
Mennyire népszerű a magyar kultúra Japánban? Ugye az nagyon jól ismerjük, hogy a Kodály módszer igen nagy népszerűségnek örvend.
Igen, nagyon érdekes, mert többen említik, hogy a magyarok és a japánok között van valamilyen rokoni kapcsolat, vagy a kultúra között van hasonlóság, könnyen tudnak hozzánk kapcsolódni. A tapasztalatom szerint sokan hallottak már Magyarországról, de még mindig tudunk olyan területeket mutatni, amelyek annyira nem ismertek. Úgyhogy a mi feladatunk az, hogy egyrészt a már jól bevált, populárisabb műfajokon kívül új területeket is megmutassunk. Összesen egyébként 14 kategóriában szervezünk programokat. Ahogy említetted, a Kodály módszert nagyon jól ismerik, tehát a zenei programjai talán a legnépszerűbbek. Komoly zenei programokon kívül próbáljuk megmutatni a magyar operát, az operettet, például ez egy teljesen új műfaj, de a népzenei programjaink is nagyon népszerűek. Ezen kívül workshopokat szoktunk tartani, a kézművesség Japánban is nagyon-nagyon népszerű, ők is ugye szeretnek kézzel készíteni tárgyakat, úgyhogy például legutóbb kalocsai hímző workshopot tartottunk a vendégeinknek, de vannak kiállításaink, előadásaink, és hát most nem sokára készülünk a legnagyobb rendezvényünkre, ami egy külső helyszínen fog megvalósulni, ez pedig a Tokiói Magyar Fesztivál lesz, ahol egész napos színpadi programmal fogunk készülni.
Akkor nagyon szerteágazó a munkátok, és én javaslom is, hogy térjünk át a kultúra egy igen különleges szegmensére, a gasztronómiára. Ugye, amiért tulajdonképpen én megkerestelek, hogy tudomásomra jutott, hogy Japánban nyílt egy Balaton nevű kávézó, és mint később megtudtam, nem is egy, hanem rögtön 2. Mesélj erről, kérlek szépen, kinyitotta ezt az éttermet, vagy ezt a kávézót, és egyáltalán honnan ered az ötlet?
2024 márciusában nyílt meg Tokióban a Balaton Café elnevezésű hely, Ozaki Hitoshi a tulajdonosa, és tudni kell, hogy ez a hely már a láncnak a második tagjaként funkcionál, ugyanis 2 évvel korábban, 2022-ben Tokiótól egy jó 500 kilométerre Okayama prefektúrában található Kurashiki városában nyílt meg az első Balaton kávézó, és az annyira nagy népszerűségnek örvendett, hogy a tulajdonos úgy döntött, hogy a fővárosban is szeretne egy új kávézót megnyitni ugyanezen a néven. Úgyhogy ez most már a második, és én úgy tudom, hogy szeretne majd tovább bővülni ez a étteremlánc.
Mi volt a tulajdonosnak a személyes motivációja, hogy egy magyar márkanevet Magyarországon és Európában nagyon jól csengő márkanevet adjon a kávézójának?
Igen, amikor én beszélgettem az interjúnk előtt a tulajdonossal, akkor ő azt mondta, hogy neki van egy vállalata, a Creation Bond nevű vállalat, és ők Magyarországról importálnak különböző élelmiszer alapanyagokat, és még az előző nagykövet Palanovics Norbert invitálására utazott egy üzleti út keretében Magyarországra, és hát egyszerűen beleszeretett az országba. A történelem, a kultúra, az emberek kedvessége, hát a Balaton meg teljesen lenyűgözte, hogy milyen óriási, hogy milyen csodálatos, és azt gondolta, hogy ez egy nagyon jól hangzó név is egyben, és hogy ezt szeretné felhasználni a kávézóinak a nevéhez.
Ki tudják egyáltalán ejteni a japánok ezt a nevet? Jól ejtik?
L betű nincsen a japán nyelvben, úgyhogy az L és az R közötti hangot használják, egy picit úgy hangzik japán, egy baraton kávé. Uh-huh. Tehát egy icipicikét más, hogy lehet hallani, de szerintem abszolút, hogyha egy magyar meghallja, akkor úgy rögtön asszociálni tud, hogy hát ez egy magyar név, egy magyar helyről lehet szó. És nagyon érdekes, hogy a Japánban élő magyarok, illetve a magyar turisták is, akik Japánba látogatnak, előszeretettel keresik föl mindkét helyet. Ez egy ilyen nosztalgikus élménnyel tölti el őket, illetve nagyon, nagyon különleges, hogy ilyen távol a magyar helytől, hogy magyar ízeket meg lehet kóstolni. És hát nyilván egy picit eltérnek ezek az ízek, de mégis magyar gyökerekkel rendelkeznek ezek az ételek.
Na, hogyha már közelítünk az ízek felé, ugye, hogyha meghalljuk azt a szót, hogy Balaton, akkor mindenkinek az első étel, ami eszébe jut, az nyilván a lángos. Van-e lángos ebben a kávézóban?
Van bizony, igen, én is megkóstoltam, teljesen a hazai ízeket tudják produkálni. Van fokhagymás ízű és sajtos tejfölös is, és nagyon-nagyon népszerű, talán méretben kisebb, de ennek is van oka, ugye a japánok általában kisebb adagokat fogyasztanak, illetve szeretnek több mindent megkóstolni, úgyhogy nem főételként fogyasztják a lángost, hanem mondjuk egy menüben, és ezért kisebb méretűre készítik ezeket a lángosokat.
Amennyire én rákerestem az étteremre, illetve a kávézónak a honlapjára, láttam, hogy mondjuk elsősorban azért inkább ilyen egytál ételek vannak. Gulyáslevest láttam, kürtös kalácsot, lángos, de akkor ezek szerint itt több mindent is kipróbálnak a helyiek.
Így van, nagyon népszerűek a menük. Én amennyire ismerem a helyet, és voltam ott már többször, például vannak reggeli menük, és ez nagyon érdekes, hogy a kürtös kalácsot hotdogként is árulják, tehát sós változatban félbevágják, és vagy tojássalátát raknak bele, és akkor egy vegetáriánus változat alakul ki, vagy pedig ilyen virsli vagy kolbászszerű húskészítményt, és akkor pedig tényleg egy hotdoghoz hasonlító étel keletkezik, de hogy ez mind kürtös kalács alapra készül el, úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes, és vagy kávéval, vagy még gulyáslevessel kombinálva szokták megvásárolni. De ami még nagyon érdekes, hogy a kürtös kalácsból is 12 féle változatot lehet megkóstolni.
Szóval akkor elindult az ételek, a magyar ételek japánosítása is, vagy valamilyen fúziós konyha is megjelenik itt.
Így van. Ozaki úrral beszélgetve rákérdeztem, hogy mennyiben tér el a japán kürtös kalács íze a magyarétól. Ő azt mondta, hogy a japánoknak állítólag valahogy kevesebb nyáluk termelődik, és ezért egy picit puhább, kalácsosabb textúrájú alapanyagot készítenek el, és aztán ezt megforják cukorral, és ugye megsütik, karamellizálódik a cukor, ami már aztán hasonlít a magyar változathoz, de hogy a tészta, az alaptészta, az egy kicsit lágyabb, mint a magyar kürtös kalácsé.
Na, ha már a nemzetek közti különbségekről beszélünk, én úgy tudom, hogy az alkoholfogyasztásban is valami enzim hiánya okozza azt, hogy nehezebben bírják az alkoholt. Például alkoholt lehet-e kapni ebben a kávézóban?
Próbálok visszagondolni, talán nincsen, inkább kávézóként üzemel, sőt, többféle kávét árusítanak. Úgy tudom, hogy alkohol talán nincsen, de nem vagyok benne teljesen.
Jó, majd ha elmegy a látogató, megnézi és kipróbáljon. A menüben láttam még gulyáslevest is. Kóstoltad-e az ő gulyáslevesüket?
Kóstoltam, és szerintem nagyon-nagyon hasonlít. Nyilván Japánban megtalálható alapanyagokból készítik el, de Ozaki úr elmondta, hogy a recept az viszont teljesen eredeti magyar recept alapján készül, és neki van egy nagyon jó barátja Magyarországon, Rupret Lászlónak hívják a séf urat, aki a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület vezetője is egyben.
Hogyne, Laci, többször volt már a műsoromban, igen.
Hát akkor
kiváló séf, igen.
Igen, és állítólag ők nagyon jól összebarátkoztak, sőt, a Ozaki úr vállalata és a svéd között van egy együttműködési megállapodás is, és állítólag a Rupert úr tanította meg Ozaki úrnak a gulyás levesnek a receptjét, úgyhogy ő erre nagyon-nagyon büszke hoz.
Ha Laci tanította, akkor az kiváló gulyás leves, abban egészen biztos vagyok. Ha már az ízeknél tartunk, meg az alapanyagoknál, mit látsz a legnagyobb hasonlóságnak, vagy különbségnek a magyar és a japán konyhában, alapanyagok tekintetében, ízvilágban, konyha technológiában?
Hát ami hasonlóság, az szerintem az, hogy mindkét kultúrában az ételek erősen kötődnek az évszakokhoz, és a helyi termesztés is nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy az alapanyag az szezonálisan legyen beszerezhető, a magyar falusi és hagyományos konyhában is az évszakoknak megfelelően készítik el az ételeket. Japánban is van télen tartósítás, ugyanúgy savanyítanak, vagy befőznek, mint mi, és nyáron mindkét nép szereti a friss gyümölcsöket, a zöldségeket felhasználni. Tehát ez egy hasonlóság lehet a két ország között. Aztán amit én még észrevettem, hogy a japán étkezési kultúrában is nagyon fontos a leveseknek a szerepe. Nálunk is egy jó kiadós gulyásleves, vagy egy halászlé, egy húsleves lehet akár egy főétel is, és Japánban ugyanígy megvan ennek a tendenciája, hogy mondjuk egy rámenlevest, egy udon tésztalevest, vagy egy szobátalevest főételként fogyasztanak. Ami különbség az talán az, hogy a magyar konyhában sokkal karakteresebb ízek vannak. Erősen fűszerezünk, paprikát használunk, köményt, fokhagymát. A japán ízek sokkal letisztultabbak. Kevesebb csípős fűszert használnak, lágyabbak az ízek. Aztán a hús helyett inkább a halfogyasztást részesítik előnyben. Magyarországon ugye azért nagyon-nagyon sok húst teszünk. Nyilván Japán egy szigetország, nagyon könnyű halat beszerezni, halászni. Nálunk egy kicsit nehézkesebb ez a dolog. Tehát inkább azt mondom, hogy mi inkább húsételeket, sert és marhát baromfit teszünk, hogy ezek dominálnak. Japánban kevesebb adagban fogyasztanak húst, és inkább halakat. Aztán még egy nagyon fontos különbség, hogy Japánban a rizs az a mindennapi étkezés alapja, szinte szent dologként tekintenek a rizsre, ezzel szemben Magyarországon a rizs az egy mellék szereplőnek számít, akár köretként hús mellé, és mi inkább több burgonyát teszünk, kenyeret fogyasztunk napi szinten, több tésztát, tehát ez még egy olyan észrevehető különbség szerintem.
Milyen édességet fogyasztanak?
A japánok kevésbé szeretik a krémes, nagy adagú édességeket, inkább kevésbé cukros és rizsliszt alapú, rizslisztből készült édességeket fogyasztanak, nagyon sokszor megtöltik babpasztával, és ezekből lesznek ilyen mochi, anko vagy wagashi elnevezésük is sütemények. Ugye a magyarok megszeretik a minél édesebb, minél krémesebb, kiadósabb, gazdag ízvilágú édességeket. Úgyhogy ez is egy ilyen különbség a két kultúra között.
Igen, ez a babmassa, ez gyakran összekeverhető a csokoládéval kinézetre, aztán amikor belekóstol az ételt fogyasztó, akkor jön rá, hogy ez nem csokoládé.
Igen, és ha most egy picit még visszatérhetünk a Balaton kávézóhoz, akkor nekem nagyon nagy élmény volt, hogy ott megkóstolhattam teljesen új ízesítésű kürtös kalácsokat is. Ugye a japánok nagyon szeretnek átvenni idegen kultúrákból dolgokat, és azokat saját ízlésükre formálni, és ez ugyanígy a kürtös kalács esetében is igaz. Én például kóstoltam matcha ízesítésű pürtös kalácsot is, vagy a másik, amilyen nagyon japános íz, az a kinakó ízesítés, az pörkölt szója lisztet jelent, és tényleg ilyen lisztállagú, tehát ilyen porformában lehet ezt elképzelni, és ebbe forgatják meg a pürtös kalácsot, úgyhogy ez igazán egy ilyen fúziós étel Japánban.
Igen, és nagyon nagy erőt tulajdonítanak a macsának, mint ahogy annak is egyébként világszerte, hogy a zöldség és a halfogyasztás mennyire egészséges, és ugye pont Japánban is található egy kék zóna, ahol ugye hosszan és egészségesen élnek az emberek, úgyhogy biztos, hogy többek között ez is a magyarázata. És hát ahogy említetted, a leves. Én amikor hosszabb ideig külföldön vagyok, akkor nekem a leves hiányzik legjobban. És valóban így van, hogy ebben a kultúrában, ha nem is pont levesnek hívják ugye a ráment, mert inkább az is egy tál étel, de valóban ez kielégíti a levesre vágyók igényeit.
Így van, igen.
Kedves hallgatók, aki tehát Tókióba tervezi az útját, az látogasson el a Balaton kávézóba, és aki ehhez kedvet csinált a mai műsorban, az Merényi Krisztina, a Tókiói Lisztintézet vezetője. Köszönöm szépen a beszélgetést, Kriszta!
Én is nagyon szépen köszönöm!
A műsor végéhez értünk, aki fel szeretné eleveníteni a ma hallottakat, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket.